Köszönöm szépen, Leoci Gábor vagyok a Silicon Computers Kft-től, és HPC kapcsán én egy kicsit infrastruktúráról szeretnék beszélgetni. Nyilván, aki HPC ügyekben dolgozik, akkor előbb-utóbb valamilyen gépvásárlásig el kell, hogy jusson szegény, úgyhogy ez így vagy úgy, jó vagy rossz, de valamilyen szinten mindenkit érdekel, aki ebben a területen dolgozik. Elég sok érdekes esemény szokott történni. Látunk már olyat, hogy egy Oracle megvesz egy Sunt, és utána sokak bánatára az szinte teljesen eltűnik. Előtte ugye majdnem az IBM vette meg, és utána az IBM gondolt egyet, és aztán teljes hardware infrastruktúrát eladta, vagy leadta a Lenovo-nak. Ami az idei évben, vagy a tavalyi évben érdekes esemény volt, hát az egyik az a Dell EMC házasság, de mondjuk egy házasságból a termékek nem fognak nagyon megváltozni, de a HP az, ami elég sokat újra pozícionálta magát az elmúlt években. Az onnan indult, hogy volt egy szétválás, a HP-nek a nyomtató desktop üzletága szétvált a szerver üzletágtól, tehát két külön cég. Egy cégé alakult, tehát ezt évek óta tervezgették, és ez az elmúlt években megtörtént. Tehát nagy csodát nem tesz. A HPE vonal, tehát aki a gépterem és a gépterem környéki infrastruktúrára fókuszál, ő a szétválás után további egységeket adott le, tehát olyan szolgáltatási üzletágakat adott el. Igen? Tehát szolgáltatási, most jó, 1-2-3, 1-2-1-2, most, 1-2, jó, most, és akkor ezzel, oké. Okay. De a szolgáltatási üzletágát eladta, némi szoftverfejlesztési üzletágát eladta, sok más viszont vásárolt, tehát vásárolt Arubát, hálózati eszközöket, tárolót, és tavaly ősszel egyszer csak bejelentette, hogy felvásárolta a Silicon Graphics-ot, az SGI egy HPE rész lett. Ez nagyon hamar lezajlott, tehát a teljes üzlet megtörtént, és innen adódik a HPE Silicon betétel előadás cím. A felvásárlás tipikus nagyhal megeszi a kishalat, nyilván a HP sokkal-sokkal nagyobb cég, mint a Silicon. De ez a két cég azért nem teljesen ugyanazon a területen úszkált. A Gázoli itt már top 500-as analizációkat csinált, és itt azért látszik, hogy a HPE azért erősen vezeti a top 500-at az installált gépek darabszámát tekintve, ennek kb. Negyede vagy ötöde a Silicon installáció, de ha kicsit mélyebben belenézünk ebbe a listába, akkor meglátjuk, hogy ha megyünk följebb ebbe a tortába, tehát a top 100-at nézzük, akkor az arány megfordul. Tehát a Siliconnak sokkal több nagy gépe van a top 100-ban, mint a HP-nek, tehát pont fordította az arány, illetve a top 50-ben egyáltalán nincs HP, a top 25-ben egyáltalán nincs HP. Följebb benne veszek, mert ott már Silicon sincs, tehát ott az elég egyedi, vagy IBM, tehát Lenovo gépek vannak, vagy kínai gépek vannak, tehát az egy elég egzotikus terület. De az látszik, hogy a torta tetején a Silicon volt aktív, a HP a torta alján volt aktív, és ahogy tudjuk, a top 500-ban elég hamar ki lehet hullani, tehát ennek a piramisnak az aljában az elég hamar kihullik ebből az egészből. Úgyhogy ha a HPC felé megyünk, akkor érdemes a felső régióban muzsikálni. Most ehhez képest a magyar piacon is az látszik, hogy a HPE és a Silicon igazából a legnagyobb gépek többségét ez a két cég szállította. Egy szem IBM gép van a meteorológiában. A két cégnek nyilván valahogy össze kell házasítani a termékportfólióját. Ez a HP-nek a standard HPC portfóliója. Itt egy érdekességet lehet látni, hogy az UV300 az már megjelent egy évvel ezelőtt, MC990 néven, nem HPC isten igazából, tehát ezt HANA, Oracle, Business Intelligence területre pozícionálta a HP, míg a Silicon az UV-t abszolút High Performance Computing területre értékesíti, bár nyilvánvalóan ő csinálta a HANA-s, Oracle-os illesztéseket. Ez pedig a Silikonnak a portfóliója, ugye itt az Altix, XA, illetve az UV az, ami a felső kategóriát jelenti a termékcsaládban. Most ehhez képest, hogy amikor tényleg összeáll a két cég, és talán nyártól már teljesen együtt megy, vagy egy portfólió lesz a kettő. Itt igazából a HP-től kaptam ezt a szlájdot, de ez a sor egyáltalán nem szerepelt benne. Tehát, ahogy mondtam, a HP nem pozícionálja az UV-t High Performance Computingnak, a Silicon nagyon. Én azt gondolom, hogy ez azért változni fog, tehát az UV az kifejezetten High Performance Computing. Ilyen gépe nem nagyon volt a HP-nek, talán a Superdome az, ami ebbe a kategóriába muzsikál, de az elég régi gép, tehát Isten igazából nyilvánvaló, hogy ez itt a 300-as megy tovább. A tradicionális szuperszámítógép területén ez azt hiszem, hogy nagyon meglepő. Az Apollo 8000 az talán 2 éves terméke, vadiúj terméke a HP-nek, míg az ICE az egy 5 évezetű fejlesztés, és ehhez képest az ICE megy tovább. Ez egy melegvízhűtésű, mind a kettő melegvízhűtésű szuperszámítógép klaszter, és az igazság, hogy az ICE gazdaságosabban, ügyesebben van megépítve, és ezért az a döntés született, hogy az ICE megy tovább a két cég portfóliójában. Ehhez képest, amikor nem vízhűtésű, nem melegvízhűtésű a termékpaletta, akkor az ICE az egy kicsit túllövés a piacra, és ott az Apollo 6000, vagy hát valamikor nyáron ennek az utódja a 6500-as fog tovább menni, tehát itt egyértelműen az Apollo sorozat az, ami a folytatásra kerül. A Apollo 2000-es, ami ilyen midrange kategóriájú gépcsalád, nyilvánvalóan a ProLiant az a gépcsalád, ami nem kérdés, hogy az megy tovább, a Wreckable az nem volt egy hangsúlyos termékcsaládja a Siliconnak. És van még egy Emerging Marketnek nevezett szekció, ami leginkább arról szól, hogy GPU, PHY és hasonló gyorsítókártyákat mibe teszünk. Nyilván volt az a HP-nek is, meg a Siliconnak is. Itt megint más volt a fókusz. A Silicon úgy építette meg ezeket a gépeket, hogy tényleg High Performance Computingnek szól, míg a HP kevésbé, és majd egy kicsit később látszik, hogy emiatt a szilikonos gépek bizonyos szempontból jobbak erre a területre, úgyhogy itt vegyes, hogy mi fog tovább menni. Nem gondolom, hogy Wreckable néven, biztos Apollo néven fog tovább menni, de az egy más kérdés. De mondjuk ez egy elég pici szegmens ehhez képest. Ugye, hogy néz ki a gép? Én nem akarok erről túl sokat mondani. Az új neve az ICE-nak az HP SGI 8600. Ezt lehet szeretni, nem lehet, meg lehet nem szeretni, de ez az új elnevezése. A belvilágot én mondom nem nagyon szeretném leírni, hát azt hiszem, hogy ezt aki szeretné, azt interneten meg tudja nézni, vagy nagyon szívesen elmondom neki személyesen. Ami nagyon érdekes szerintem, ami fontos kihangsúlyozni, egy melegvízhűtésű számítógép, ami mindenki azt mondja, hú, ez milyen baromi drága lesz. De az igazság, hogy tényleg drágább, mintha egy léghűtésű gépet vennék, de amennyivel drágább egy melegvízhűtésű gép, mint infrastruktúra, annyival olcsóbb lesz mellette az a klímarendezés, hűtés, ami a másik oldalon van. Márpedig, ha egy nagy gépet veszek, akkor ezt a kettőt általában egyszer veszem, mert ez akkora hűtésigényű, hogy biztos, hogy nem lesz ott a raktáron nekem egy akkora klímám, hogy ez kompenzálja. Úgyhogy ez a kettő együtt, ez azt kell mondanom, hogy a hűtés meg a gép ára az hidegvíz meg melegvíz esetén majdnem, hogy ugyanaz, ugyanakkor a fogyasztása a melegvízesnek sokkal kisebb. És ez a megtakarítás, ez nagyon fontos. Másik oldalról egy sokkal tömérebb, kisebb helyen meleférő gépet lehet belőle építeni. Isten igazából ez, ami az ICE-nak a fő motorja, ezért veszik, szeretik az ICE-ot. Ugye a másik gép, amit az UV sorozat, amit már nagyon-nagyon régóta csinál a Silicon, ez a SMP, vagy inkább NUMA rendszer, ahol egy operációs rendszer van. Ugye most a UV3000, UV300 a két top modell. Isten igazából a 3000 az egy régebbi CPU-val szerelt nagyobb gép, de és az valószínűleg nem fog folytatódni, de a 300-as mindenképpen, sőt az UV-nak a 400-as változata jön, és abból egy nagyobb változat is felépítésre kerül. Ami a legnagyobb kérdőjel szokott lenni egy egy SMP gépnek az a megbízhatóság, és a megbízhatóságban nyilván nem a tápegység, mert az redundáns, nyilván nem a hűtés, mert az redundáns. Leginkább a memória az, ami problémákat szokott okozni, úgyhogy az új 300-ban egyrészt egy sokkal erősebb memória protekció van, tehát sokkal tívatűbb az új 300, mint egy normál klaszteres nód. Másrészt szoftveres oldalról is analizálják, hogy mi van a memóriával, és ez a SGI Memlog nevezetű szoftver, ez gyakorlatilag sokkal megbízhatóbbá teszi a nagy gépeket, de gyakorlatilag az összes gépre kapható, és nyilván az összes HP gépre is lesz ilyen változat. Ami érdekes még az UV300-nál, hogy ugye ez egy nagy gép, ami sok-sok bővítési lehetőség van, sok PCI slot van, és az IBM gyárt memóriakártyát, ami PCI slotként üzemel, és ezt gyakorlatilag úgy kell elképzelni, mintha egy storage-ot tennék mellé flash diszkekkel, RAM diszkekkel, de nem kell átmenni a PCI után egy hotbus adapteren, egy RAID kontrolleren és utána elérni, hanem közvetlenül bent van a PCI slotban. Ráadásul ahányat beteszek, ez párhuzamosan skálázható, és ebből eszméletlen nagy sávszélességet lehet elérni. Tehát ez a gép, illetve ennek ez az IBM-es Intel-es kártyának a kombinációja, ez kifejezetten olyan alkalmazásoknál jó, ahol nagyon nagy IO-t vagy nagyon nagy mennyiségű adatot kell mozgatni. Ez a HPC-n is izgalmas, amikor a memóriában az eredményeket ki kell tennem, tehát a scratch része lehet ez a megoldás, de egy lézerközpontban, ahol hatalmas adatmennyiség jön, és az időre föl kell dolgozni, ez a gép föl tudja dolgozni, és hát persze adatbázis kezelésre is nagyon jó a szerkezet. A másik érdekes, ugye az UV-ben mindig azt mondják, hogy hű, ez baromi drága ez a szerkentyű. A baromi drága az abból keletkezik, hogy egy drágább CPU van benne. Tehát van az Intelnek a kétszoketes CPU-ja, meg van a többszoketes, mivel kisebb darabszámba gyártják a többszoketest, vagy mert az egy máshova pozícionált, az sokkal drágában adja, és ettől az UV drágább. De ha egy ilyen 10-20 teraflopsos gépbe gondolkodom, ahol egy clusterhez azért csinálok egy InfiniBand hálót, amihez egy Lasser tárolót teszek, ahol kellenek metaadat szerverek és egyéb kiegészítők, sőt metaadat diszkek kellenek, összességében egy 10-20 teraflopsos nagyságrendben egy UV ezzel a kártyával és egy direkt hozzákötő storage-al olcsóbb, mint egy cluster. Természetesen nem igaz nagyba. Tehát a top 500-ban soha nem fogunk UV-t látni, mert az sokkal nagyobb ennél, és ott az arányok mások, tehát az egy más kategória, de ez a 10-20 teraflops az a méret, ahol az UV kifejezetten olcsóbb tud lenni. Amit még a két cégnek nagyon kell integrálni, az a szoftver, és ez lesz sokkal lassabb nyilvánvalóan, mert egy gépeket, hogy most melyiket gyártam tovább, melyiket nem, az könnyű. Itt, ami zöld háttérrel van, az HP vagy Silicon termék. Itt azért elég sok SGI feliratú terméket látunk. Nyilván, ami nehéz lesz, az a menedzsment, tehát nyilván egy másik menedzsmentje, vagy más logikájú menedzsmentje van a HP gépeknek, mint a Siliconnak, azt biztos, hogy macerás lesz integrálni. Van néhány olyan termék, ami viszont a HP-nél egyáltalán nem volt, tehát a Siliconnak saját parallel library-e van real-time bővítése, van ez a performance suit, ami minden Silicon HPC gépen van, és gyakorlatilag tök ugyanazzal vassal egy kicsit gyorsabban fut, mintha enélkül futtatnék egy gépet. Nyilván ez az összes HP gépe is meg lesz. És még egy talán a DMF, ami a Hierarchical Storage Managementnek egy 20 éves, nagyon bevált, nagyon stabil és jól fejlődő szoftver a Siliconnál, semmilyen terméke nem volt a HP-nél, és ezt HPC oldalon a Lasser rendszerrel is elérhetővé tette a Silicon. Ez is egy olyan közös terület, ami itt a jövőt jelképezi. Most természetesen nem csak attól módosul egy termékcsalád, hogy valaki fölvásárol valamit, vagy mit tesz vele, és mit nem tesz vele, attól is, hogy a beszállítók, akire építkezünk, ott mi történik. Ugye szó volt már arról, hogy az Intel hogy fejleszti a termékeit. Ugye most valahol a V4-es Xeon családnál vagyunk, és a desktop gépeknél már a Skylake elérhető, és ugye arról is szó volt, hogy a fejlődés azért messze nem az a duplázódó teljesítmény, ami korábban volt. Itt az előző, tehát a V4 a mostani, a V3 az előző. Látszik, hogy ilyen 20-30%-os fejlődések vannak, de nem feltétlen több. Ez a mostani standard felépítése egy blade-nek, és csak azért tettem föl ezt az ábrát, hogy utána ketté vágjam, és mi van, amikor majd valamikor nyár vége van, vagy egy kicsit őszbe hajlik az időjárás, és nem azért esik a hó, mert tavasz van, hanem márta, remélem össze azért még nem fog. De mindesetre jön a Skylake a dual socket-es gépekhez is. Amit a változás az nyilván a mikrokód az változott, új EVX512-es utasítás készlete van, elvileg duplikálja a teraflopsot a Broadwellhez képest, hát gyakorlatban nyilván az azért ez csak a optimista becslés. A belső struktúrája is más, a 22 kóros Broadwell az egy gyűrű topológiájú, míg az új Skylake az egy matrixba teszi a kórokat. Úgy tűnik, mintha kisebb lenne a memóriája az újnak, mint a réginek, de ez nem igaz, mert ott fönt megjegyeztem, hogy a kórokhoz közvetlenül csatolt memória viszont négyszer akkora lesz. Tehát ha valaki ezt kiszámolja, pontosan ugyanannyi memória van magán a chipen, mint eddig volt, de a gyakorlati tapasztalat azt mondta, hogy ezt át kell szervezni, és át is szervezte az Intel. A memória struktúra más, ugye eddig 4 memória busz volt, most pedig 6, tehát a sávszélessége növekedett. Ugye a kórok száma is növekedett, tehát csak picikét javult a helyzet. A totál memória kapacitás az sem változott, az pontosan vagy változik, az pontosan ugyanúgy, mint eddig volt. Még egy kicsit javít a sebessége, hogy a memóriák sávszélessége növekszik. Növekedett a PCI slotok száma, és ami érdekes, de majd lesz róla szó, hogy az Omnipass beépül a chipbe. A másik termékcsalád a FI, amit most itt a 7200-as sorozat a csúcsmodell, ami isten igazából érdekes, hogy ami ott a jobb oldalon látható, ez egy komplett node, tehát nem kell hozzá egy Xeon processzor, ő maga bootol, tehát be lehet tenni a klaszterbe egy önállóan bootoló eszköz, tehát amikor egy klasztert nézünk, nem egy PCI sloton lógó coprocessor vagy file fog megjelenni, ahogy most van, hanem egy-egy node tud vagy Xeon, vagy file lenni. Itt ez csak egy összehasonlító slide arról, hogy az előző és a mostani file kapacitása hogy néz ki. Ez pedig egy áttekintő ábra, hogy milyen modellek vannak. Isten igazából nagy különbségek nincsenek közöttük. Ami viszont érdekes, hogy a Skylake ki fog jönni egy FPGA-s változatban, tehát egy olyan ilyen multichipes változat, ahol FPGA van kombinálva egy Xeonnal. Ez a machine learning vagy deep learning mesterséges intelligencia területén az FPGA megint kezd fölfelé mozdulni, tehát nagyon sok évig az FPGA az nagyon népszerű volt, az elmúlt 5 évben nem nagyon, de most megint érdekli az embereket, és persze nem csak Intelnél, de PCI slotos változatban is előjön ez a termék. Ugye a konkurencia ugyanebből, már nem a FI-ből, hanem a gyorsítóból, az Nvidia-nak a Pascal sorozat, ami a mostani top, ott a sarkon fönn látszik, hogy a Pascal teraflopsba ment fölfelé, de a többi képen az látszik, hogy a memória sávszélessége és a memória kezelés, amit igazából erősítenek. És itt is van egy áttekintő ábra. Na, itt sokkal jobban szét van mosva, hogy nagyon dedikált területekre csinál GPU-kat az Nvidia, tehát itt azért lehet látni, hogy más-más területekre fókuszál. És ami ott megjelent, hogy NVLink, az azt jelenti, hogy kapcsoljuk össze a GPU-kat. Itt a baloldali ábra az egy nód, ahol maga a GPU-kat ebben a bizonyos NVLink kapcsolattal lehet összekapcsolni, tehát ezeket szorosan kapcsolja egymáshoz ez a kapcsolat. Kicsit úgy néz ki, mint a QPI az Intelnél. Ha ezt PCI-jal tennénk, ugye ilyen gépen nem volt a HP-nek, ott mondtam az elején, hogy ez amit a Silicontól megy tovább, tehát ez egy ilyen négyszeres sebességű GPU-t tud létrehozni, és hát amikor klaszterben vagyunk, ott pedig a Mellanox-nak van olyan utasításkészlete, ami gyakorlatilag a CPU kihagyásával megy tovább. Még egy picit a Interconnect-ről, ami szintén HPC, ugye itt az InfiniBand az, ami tipikus megoldás volt évek óta, QDR, FDR, EDR, majd valamikor HDR, és ebbe belepottyant, vagy belerondított egy OPA nevezető Omnipass, amit mondtam, hogy az Intelnek a CPU-jára van integrálva, ami egy nagy előnye lehet, mert olcsóbb lehet. Ugyanakkor persze az Intel más vonalat követ, ő az Intel esetén azt mondja, hogy a CPU hajtja meg ezt a bizonyos integrációt, tehát a CPU-t terheli az Omnipass, míg az InfiniBand nem, ott maga az interfész és a router csinál meg mindent. Elég sok benchmarkot láttam, látszik, hogy az alapparaméterek azonosak, és a benchmarkok azt hozzák ki, hogy nagyon hasonló az eredmény. És anyagilag viszont, ha az Intel tényleg olcsón adja, akkor valószínűleg megy az OPA felé. Már vannak OPA-s top 500-as gépek, tehát Siliconnál is. Még a topológiáról, ez egy olyan ábra, ami azt hiszem, hogy elég sok önmagája beszél. A HP az tipikusan Fatfit ajánl mindenfelé, míg a Silicon a Hypercube-ot, és ott a számokból, meg a kockákból látszik, ez ugyanaz a méretű gép. A Fatfit-vel 9-szer több router szükséges az összeköttetésekhez, és Isten igazából semmi előnye nincs. Az az igazság, hogy a legtöbb matematikai matrix művelet az 2D-s, 3D-s, ND-s művelet, és ezt egy az egybe leképezi ez a Hypercube-os kocka, téglatest és annak a bővítményei, tehát teljesítményben, interconnect kihasználtságban is jobb ez a szerkezet, és ha nagyon nagy gépet építik, akkor egyszerűen képtelenség feltűnt csinálni, úgyhogy ez a Hypercube vonal ez biztosan megy tovább a Siliconnál. Csak egy jövőbe mutató gép vagy kép, mostanában most már elég régóta mindenki panaszkodik, hogy a CPU, az Intel CPU, meg mindegy CPU, meg a memória össze van nőve, és ezzel valamit kéne csinálni, mert a GPU felé, meg a gyorsítók felé kéne mozdulni. És ez a Gen Z konzorcium, aminek a HP is része, ez fejleszi azt a technológiát, hogy oldjuk föl ezt a nagyon szoros kapcsolatot. A Skylake-nek vagy 4000 lába lesz ennek a fele. Semmi mással nem foglalkozik, mint a memóriákat címzi. Tehát ezt nem fogja tudni növelni az Intel. Sokáig mindenképpen valamit kell tenni. És próbáljuk meg kimozdítani ezt a memória menedzsmentet a CPU-ból, és valahol egy olyan közös buszt definiáljunk, amivel a memóriát, amit a GPU-t, a feed és magát a CPU-t rá lehet lógatni, és ami gyorsabb, mint a mostani PCI-os szűk keresztmetszet, és ebből egy ilyen magára erre az összeköttetésre alapozott architektúrát alakítsunk ki. Elég optimista, de hogy lesz-e belőle, és főleg a konzorciumnak természetesen az Intel nem tagja, de mondjuk AMD van benne, AD1, AD2 azért már ott tart, hogy nyárra deszka modellen fog működni, tehát Xilinx csipekkel megcsinálják, és működőképes terméket hoznak, vagy mit a terméket hoznak belőle. Úgyhogy ez a konzorcium meg a HP erősen azt látja a jövőben, hogy a memória köré kell építeni a gépet, nem pedig a processzor köré. Ennyi lett volna. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és ha valakinek kérdése van, akkor szívesen válaszolok.
Nagyon szépen köszönjük, Gábor. Van-e esetleg valakinek kérdése? Egy nagyon gyors kérdést akkor.
Tényleg gyors, csak hogy jól értettem, hogy az UV3000-es az megszűnik, és nem is lesz utódja annak a sorozatnak, tehát igazából a nagy numás rendszerek nem lesznek a továbbiakban.
Az UV300-nak lesz egy UV400-as, ami 4 reknyi lesz, majdnem akkora, mint a 3000-es most.
De mégsem akkora. Tehát az igazán nagy numa architektúra gépek azok nem lesznek
igen,
a továbbiakban.
Igen. Jó, tehát a 3000-esről nincs semmi olyan hírem, hogy az folytatódna.
Jó, ha nincs más kérdés, akkor nagyon szépen köszönjük Gábor és a szervezőbizottság nevében ezt az ajándékot.